Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió napindító műsorában 2020. november 5-én csütörtökön. Én a műsor szerkesztője vagyok, Varga Kata, és hát egy kicsit a kényszerhelyzet hozta, hogy már a héten nem először hallanak engem a kedves hallgatók itt a napindítóban. Ismételten Quirin Ágiék, akik a hivatalos csütörtöki napindítósok lettek volna, most a járványhelyzet miatt sajnos egy kicsit visszalépésre kényszerültek, viszont remélem, hogy legközelebb majd őket hallhatják majd itt a csütörtöki napindítóban. A mai napon hát eléggé változó időjárás ígérkezik, 9 és 12 fok között mozog majd a hőmérséklet, és hát reggelre esőt jósolnak, délelőtre felhős időt, aztán elvileg délutánra kisüt majd a nap, hát reméljük, hogy itten eloszolnak majd a felhők. Minden esetre most reggel, aki éppen munkába indul, azt javaslom nekik, hogy hozzanak magukkal esőkabátot, esernyőt, vagy mindenféle szárazon tartó alkalmatosságot. A műsor kezdetén hallgassuk meg először is a nap evangéliumát, amit Virág József atya mond el nekünk.
Az evangéliumi szakasz a mai napra a Lukácstól való, 12. fejezet 35-től a 40. verséig. Ez így hangzik: abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkező és így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg, ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus. Kedves testvérek, az ige liturgiának minden elemét nem csak hogy nagy szeretettel ajánljuk egymás figyelmébe, hanem valóban az élet igéje jusson el hozzánk. Úgyhogy aki teheti, vagy az adorémus, vagy a napi igehelyeket hívja segítségül, a Szentírás lapozzuk fel. A mai napon Szent Imre herceg ünnepén érdemes megemlíteni például az Allelujás énekünket, amelyik Lukástól való, szintén a 21. fejezet 36. vers: imádkozva virasszatok szüntelen, hogy az emberfia elé méltón álljatok. És sejtjük, hogyha Szent Imre hercegről van szó, akkor választható az olvasmány a Bölcsesség könyvéből, amely arról szól, hogy az élet igazi értéket nem a hossza, hanem a fethetetlen tiszta élet adja. A másik: hagy utaljak a Zsoltára és a válaszos Zsoltára: én, Uram Istenem, taníts meg tetszésed szerint élnem. És ha már ezekre utaltam, akkor az opciót, a Szent Leckét is hagy említsem, amely Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből való. Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Kedves testvérek, mi más buzdítást, vigasztalást, lelkesítőt mondhatnánk egymásnak, mint az, hogy megismételnénk ezeket az igéket, és valóban arra tekintenénk, aki előttünk járt, akinek rövid volt az életpályája, de mégsem vészel a történelem homályában, hanem aki ragyogó csillag fölöttünk. A szent gyermek, aki valóban üzenetet hordoz, az ő tisztaságával, az ő lelkületével közben jár értünk. Az élet igazi értéket nem a hossza adja, hanem a fethetetlen tiszta élet. Hogy a Jóisten kérjük, tanítson meg bennünket, hogyan éljünk. És hogyha ezek túl nagy, nem nagy szavak, hanem nagy léptékű programpontok, akkor kérjük azt, hogy Urunk, tegyél figyelmessé bennünket. Igaz, hogy nincs még advent, de ez az adventi gondolat, amely ma megjelenik előttünk, hogy álljunk mindig készen. Egy személyes példát hagy mondjak, amikor Vácott a püspökségen szolgálhattam, akkor Kesztei püspök úr gyakran elutazott, éppen az egyik adlimina látogatásról érkezett vissza, és nagyon későn érkezett a gépe, és valamiképpen eszembe jutott ez az igehely. Mert nem volt kényelmes várni, akkor még nem volt mobiltelefon, éppen mikor fog befutni. És elhatároztam, hogy kivételek, próbáljuk ki. mindent elkövetek, hogy bármikor érkezik, hiszen mondom, nem tudott oda telefonálni, akkor legyen, aki fogadja. És amikor valami majdnem hajnali óratáj megérkezett, akkor emlékszem rá, hogy megdöbbent azon, hogy ott álltam és szalutáltam a püspökség kapujában, és könnybe lábadt a szeme, hogy vártuk őt, és hogy fogadtuk. Püspök úr, Isten hozta. Na most ez a gesztus, ez mondjuk, hogy egy játék. De hát az úr, amikor eljön, az nem, hogy nem lesz játék, hanem az a boldog beteljesedés lesz, és akkor ténylegesen az lesz, hogy nem aludhatok el, nem késhetek le, mert az lesz az igazi pillanat, amikor azt kell mondanom, uram, sokat vártam, sokat készültem, nem eleget talán, de igyekeztem a szívemet készségessé, neked engedelmessé tenni. Felövezni magamat kezemben égő gyertyával, a kegyelmi állapotban, a mennyegzős köntös készenlétben legyen, hogy amikor jössz és szólítasz, akkor válaszolhassak, amikor zörgetsz, akkor ajtót nyissak, és betérhess hozzánk. Kedves testvérek, pár hét és adventben ezt fogjuk, majdnem megint azt mondtam, játszani, újból átélni, hogy figyelmezünk arra, halljuk a neszeket, József és Mária közeledik, a kis csacsinak a lépteit halljuk, és várjuk a kopogást az ajtón, és a kérdés, hogy bejöhetünk-e hozzátok, hogy nálatok, bennetek születhessék meg az üdvözítő. Mi mást szeretnénk, mint éppen ezt? Mi az, ami kell hozzá? Jézus kegyelme példája, az pedig nyilván megadatik nekünk. Áldja meg a mai napunkat, és tegye gyümölcsözővé minden mai szolgálatunkat. Isten szeretetének jelét hordozva, Imre Herceg lelkületével így élhessünk. Adja Isten, hogy sikerüljön. Ámen.
Köszönjük szépen Virág József atyának a nap evangéliumát, és hát akiket a mai napon fő négynaposokként ünnepelünk, azok az Imrék, de emellett az Avarkákat, Bertoldákat, Filoteákat, Tétényeket, Töhötömöket, valamint a Zakariásokat is szeretettel köszöntöm a névnapjukon. Az Imre névre visszatérve, a mai nap egy jeles nap is a katolikus naptárban, ugyanis Szent Imre emléknapja is, és ebből az alkalomból hallgassunk meg Szabó Tamás, a Mária Rádió elnökének a gondolatait Szent Imre hercegünkről.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Ma Imre napja van, ez különösen kedves nekem, édesapám, Imre névre hallgatott, ami itt volt velünk. Abban az évben távozott egyébként el, amikor a Mária Rádió létrejött. Nos, Imre napján Szent Imréről fogunk megemlékezni. Ő Szent István és Boldog Gizella gyermeke volt, herceg. Hogy mikor született pontosan, azt nem tudjuk. Valamikor 1000 és 1007 között. Talán Székesfehérváron, és talán Veszprém közelében érte az a vadászbaleset állítólag, amiben meghalt. Azt tudjuk a napját, hogy mikor. 1031. szeptember 2-án történt vele a baleset. Nos, Szent Istvánnak és Boldog Gizellának a hagyomány szerint több gyermeke is volt. A képes krónika több fiúról is említést tesz. A gyerekek azonban nagyobb részt már kiskorukban meghaltak. Nevét is csak kettőnek tudjuk, az egyik Imre, a másikuk pedig Otto volt, aki feltehetően még 1000 előtt születhetett, és ő is szintén korán meghalt. Imre az anyai nagybátyjától, második Henrik császártól vette a nevét, ugyanis a második Henrik, Henrikus, Enrikus, Emerikus, Emre, Imre, és Imre. Így alakult ki a magyar neve. Pontosan tehát nem tudjuk a születési évét, de részben a legendáriumából, részben a Szent István hagyományból elég sokat tudunk a gyermekkoráról. Nagyon gondos nevelésben részesítették. István szenvedélyesen szerette a fiát a hagyományok szerint, és nap-nap után imádkozott. Érte. Krisztus pártfogásába helyezte, és a szizanya oltalmába. 1015 körül lehetett, amikor egy bencés szerzetes Gellért Velencéből jövet, Pannoniába érkezett, István udvarába került, és Szent István őt Imre nevelőjévé tette. 7 éven keresztül tanult Gellértel Imre, és utána pedig újra az édesanyja nevelésébe került. Megtanult latinul, és valószínűleg az édesanyjától németül is, egy velencei krónika szerint tudós és szent ember volt. Ránk maradt a legendája. Ez a legenda meséli el, hogy Veszprémben, a Szent György templomban, egyébként ma is a Főszélséges Egyházát Veszprémnek Szent Györgyről nevezik. Tehát a legenda azt meséli el, most idézem, a Szent György templomban, ottan imádságba adván magát, szívében elmélkedék, mi legyen. Mi legyen a legkedvesebb áldozat, amelyet Istennek fölajánlhatna? Hirtelen nagy tündöklésű világosság körülfény lette az egyháznak minden helyét, és isteni szózat hallatszott. Felette dicséretes a szüzesség. Kívánatos, kívánom én, te elmédnek és testennek szüzességét, ezt ajánlnékem. Eme szándékodban mindvégig megállj. Imre válasza, Úr Isten, te ki vagy, mind az egész világnak gondviselője és az emberi erőtlenségnek segítője, ki elragadod a fejedelmek lelkét, aki rettenetes vagy a földnek királyai előtt, végezd el kedved bennem. A fiatal herceg akkor még hallgatást parancsolt szolgájának erről a fogadalomról. Tehát 15 éves korától a atya vette maga mellé, és egészen 23 éves koráig ott volt mellette, akkor fejeződött be a nevelése. Mint jövendő uralkodót nevelték. És mint jövendő uralkodótól elvárták tőle, hogy rangjának megfelelő házasságot kössön, és így biztosítsa a királyház fennmaradását az utódokban. A hagyomány 3 királyi családot említ, melyből aztán feleséget vehetett. Az egyik, az a lengyel, méghozzá hagyomány szerint a liszagórai Szentkereszt monostor évkönyvében van följegyezve, hogy Lengyelországban járt, mint vőlegény. A feleség személye nem ismert, csak annyi bizonyos, hogy szűzi házasságban éltek egymással. Szintén István legendája szerint Imre keblében hordta a lángot, de el nem perzseltetett annak égésétől. Szüzességét megtartva, a szent életű atya példáját követve, mindenben a szent életre törekedett. Egy helyen azt olvassuk a legendájában, Boldog Imre megelégedvén kevés alvással, minden éjszakákon, mikor is már mindenek ágyra vetett ték magukat, és előtte, miképpen a király magzathoz illik, 2 gyertyatartó világított, ő Istennek zsoltárokat énekelve virasztott, és mindegyik zsoltár végeztén szívének töredelmével Istennek bocsánatát kérte. István fia, Imre, Pannonhalma Szenthegyén találkozott Boldog Mórral. A kolostorba érkezve Imre minden szerzetest érdemei alapján különböző mértékben jutalmazott csókkal, a legtöbbet, 7-et Mór kapta. Valószínű, hogy 1030-ban a győri csatát II. Konrád császár ellen Imre vezette. A hódító szándékkal érkező császár egyébként elég súlyos vereséget szenvedett. Imre békét ajánlott, és a megvert király szégyenében a 13 éves fiát küldte el a békekötésre. Később Henrik Bajor herceg, a későbbi 3. Henrik császár, 1031 tavaszán Esztergomba érkezett, az igazságtalanul megbántott magyar király megkövetésére. És akkor visszakerült a Lajta és a Fisa folyó köze újra Magyarországhoz. Ekkor, 1031-ben István koronázása készült, át akarta adni Imrének a trónt. Az ünnepi hangulatban érkezett a hír, Imre herceget vadászat közben egy földőrött vadkal megsebezte, és aztán 1031. szeptember 2-án ezekbe a sebekbe belehalt. A krónika szavaival siratta őt Szent István és egész Magyarország vigasztalhatatlanul, nagy sírással. István nemzetéért hozott áldozata kiegészült azzal, hogy elvesztette a trónörököst. Szent István Imre fiának szánta az intelmeket, amelyek később a magyar törvénytár élére kerültek, sőt, fölvették a Corpus Juris Hungariciába, a magyar törvénytárba is. E megrendítő sorok nem szolgálhattak már az ifjú király földi kormányzására, de minden időkben a múlhatatlanul igazságot visszhangozzák, idézem. Uralkodjál mindnyájuknak felette békességesen, alázatosan, szelíden, haragnak, kevének és gyűlölségnek nélküle. Mindig len elmédben tartván, hogy mind az embereknek egy állapotjuk vagyon, és hogy semmi föl nem emel, hanem csak az alázatosság, és hogy semmi meg nem aláz, hanem ha a kevéség és a gyűlölség. Egy lengyel legendájában a Liszagóra tetején álló Bencés Szentkereszt apátság alapítását magyar király vadászatához kötötték. A legenda szerint a király elől az üldözött szarvas a sűrűbe menekült, de hatalmas agancsa miatt nem tudott továbbfutni. Íjjával a király már épp le akarta nyilazni ezt a szarvast, amikor a szarvas agancsai között egy fénylő feszület tűnt föl. A király leborult, és a látomás helyén emeltette az apátságot. A legenda királyát Szent Imrével azonosítják, aki járt egyébként tényleg vendégségben Vitéz Boleszláv lengyel királynál, és Liszagórán is vadászott. Szent László király Szent Imrét, Istvánt és Gellért püspököt 1083-ban oltárra emeltette. A szentélyavatás akkoriban egyszerű volt, oltárra emelés képében kezdetben az egyház jóvágyásával uralkodó is gyakorolhatta. Imre a tisztaság örök eszménye és a fiatalság védőszentje. Legtöbbször liliommal a kezében ábrázolják. Legendáját megörökíti az Anjou Magyar Legendárium is. Balaton-Almádiban, ahol élek, a templomunk Szent Imre nevét viseli. Ebben a Szent Imre templomban ott van a magyar szent család erekje formájában. Szent István erekéje, a Szent Jobb erekje, egy fragmentuma 2000-ben került hozzánk, majd rá néhány évre Boldog Gizella és Szent Imre erekéje is hozzánk került. Balaton-Almádi így a magyar szent család egészét hordozza, ezért nagyon szeretném, hogy a családoknak lenne a zarándok helye. Egyébként a szomszédban Felsőörsön, ahol Bűnbánó Magdolna templom van, ott a két háború között is még tartottak Imre napon búcsukat, amelyre Ausztriából is nagyon sokan eljöttek. Szent Imre sorsa egy kicsit a mi sorsunk. Küzdelmek, tanulás, áldozat. És mindez az áldozat lehet, hogy nem jelenik meg kincsként abban az életben, amiben vagyunk, de megjelenik kincsként nemzetünk életében. Szent Istvánnak és Szent Imrének is köszönhetjük, hogy egyáltalán itt vagyunk. Adjunk hálát a Jóistennek. Szent Istvánért, Boldog Gizelláért, Imre napon, és természetesen Szent Imréért. Nagy szeretettel köszöntöm az Imréket.
Egyetlen titkolt bűneink élet. Isten fia, az egyszülött, mennek gyermekévé tett. A kereszten, ott látom, ittet értem, én helyettem, fizette minden vétkem, megmentett így engem.
Fizette minden vétkem, megmentett így engem.
méltó, erre méltó, Jézus méltó.
Szabó Tamás, a Mária Rádió elnökének a gondolatait hallhatták a kedves hallgatók a zeneszám előtt, Szent Imre emléknapjának az alkalmából, itt a napindító műsorban, és hát a következő blogban is Szent Imrére emlékezünk. Most Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója mond néhány gondolatot, egy kicsit modern megközelítésből, az ifjúság szemszögéből, mert hát Szent Imre, ő az ifjúság védőszentje is.
November 5-e. Árpádházi Szent Imre herceg, magyar trónörökös ünnepe, a magyar ifjúság védőszentje. Ebben a kis jegyzetben elsősorban az ifjúsághoz, fiatalsághoz, középiskolásokhoz, egyetemistákhoz szólok, hozzájuk fordulok, és ezen a korosztályon keresztül azokhoz is persze, akik már régebb óta fiatalok. Szent Imre kemény tisztasága, ez a sor szerepel az Isten hazánkért térdelünk elődbe kezdető énekben, amely a magyar szenteket sorolja fel, Szent Istvánhoz a szív gazdagságát, Szent Lászlóhoz a vitéz lovagságot kapcsolja, és Szent Imrével kapcsolatban a kemény tisztaságát említi. Történelmileg nyilván sokat tudunk, vagy talán nem is elég sokat Szent Imréről és a szerzetességhez való vonzódásáról. Minden esetre úgy él a magyar nép emlékezetében ez a fiatalember, aki tragikus balesetben vesztette életét, nem lett így Magyarország királya, mint aki az életét szüzességben élte le, így gondolunk rá. Nehéz téma ez ma is, és 1000 évvel ezelőtt is, amikor egy uralkodótól az alapvető elvárás az volt, hogy utóda legyen, gondoskodjon az országnak a stabilitásáról, illetve minden egyes gyermek egy-egy diplomáciai kapcsolat is volt, nem voltak még nagykövetek, hanem a uralkodó család gyerekei a szomszédos országok királyi házaiba nősültek be, vagy oda mentek férhez, és ezek jelentették a kapcsolatot az országok között. Hogy ez ma nehéz téma, erre utal az is, hogy az Imre keresztnév nem nagyon fordul elő gyerekek között, idősebb korosztályban még inkább, mintha ma nem nagyon tudnánk mit kezdeni Szent Imre példájával. A mi világunkban a párkapcsolatokkal, szexualitással kapcsolatos korlátokat ledöntötték. Volt ebben a folyamatban pozitív szándék is, hogy szemben más korok kultúrák gyakorlatával a párválasztás, házasság kölcsönös ismerettségen, személyes elköteleződésen, szerelmen alapuljon. Viszont mind a társadalmi, mind a belső erkölcsi korlátok nagy része ledőlt. Boldogabbak lettek-e ettől az emberek? Stabilabbak-e a családok? Mindenhol jelen van a szexualitás ábrázolása. Joghurtot vagy mosóport sem lehet hirdetni egy lengén öltözött lány képe nélkül. Vajon nem megalázó-e az ő számára, hogy önmagának, a testének a látványát kell kölcsönöznie egy árucikk reklámozásához? És nem megalázó-e rám, mint vásárlóra nézve, hogy az ösztöneimen keresztül akarnak manipulálni, rávenni arra, hogy vegyem meg azt az árucikket, anélkül, hogy valódi erényeit, vagy esetleges hiányosságait ecsetelnék, vagy mutatnák be. Nehezen érthető, hogy miközben a mindennapi bevásárlást általában hölgyek intézik, a hétköznapi termékek legnagyobb részét ők vásárolják meg, miért épp a női test lett a reklámozás eszköze? Sigmund Freud, a pszichoanalízis atya, akivel nem muszáj mindenben egyetértenünk, és akinek munkásságát ma is erős kritika övezi, minden esetre azt mondja, hogy az emberi életnek két fő hajtóereje van, a hatalom iránti vágy és a szexualitás. Talán nem kell ennyire leegyszerűsíteni az emberről való gondolkodásunkat, de azt elmondhatjuk, hogy a szexualitás az emberben olyan, mint az atomenergia, amivel lehet élni, de nagyon könnyű vele visszaélni is, és komoly biztonsági berendezésekkel, rendszabályokkal vesszük körül atomerőműveinket, nehogy pusztító erővé váljanak. Itt van az a veszély, ami ma a fiatalokra leselkedik, hogy párkapcsolataik során komolyan, akár maradandóan is sérülhetnek, természetesen elsősorban lelkileg, érzelmileg, a kapcsolataik terén, nem fizikai sérülésre gondolok elsősorban. Közelítsük meg ezt a bennünk levő hatalmas erőt onnan, hogy a szexualitás azt jelenti, hogy nem vagyok elég önmagamnak. Sok dolog van, amivel ideig, óráig ennek az ellenkezőjét is elhitethetem magammal. Televízió, számítógép, szerencsejáték, pornográfia, alkohol, pénz, stb. De mivel nem vagyok elég önmagamnak, ezeket egyre nagyobb mennyiségben kell alkalmaznom, így válok függővé. Nem vagyok elég önmagamnak, odaadásra és elfogadásra vágyom. Az egyház erre az odaadásra és megajándékozottságra akar felkészíteni, illetve figyelmeztet, hogy amit teszek, annak nyoma, következménye van. Ami például a szexualitás terén történik, annak a hormonok révén az agyban és ezen keresztül a személyiségemben maradandó következménye van. Vajon az egyház tilt nekünk valamit? Mondhatjuk így is. De az egyház anyaszent egyház. Mit tesz egy édesanya? Először is véd. Szeretné megvédeni a gyermekeit attól, ami nem a javukra válik. Másodszor értékesnek tart. Ez az, amivel egy kamaszkorú fiatalnak sok problémája van, hogy értékes-e. Azért értékes, mert az iskolában, az osztályban jó fejnek tartják. És ha nem annak tartják, akkor nem is értékes. Nyilván egy fiatalnak, mint mindegyikünknek van sok értéke, képessége, de nem emiatt igazán értékes. Egy anya számára azért értékes a gyermeke, mert valamiképpen ő egyetlen. Lehet, hogy vannak testvérei, de akkor is az édesanyja mindenképpen tudatában van annak, hogy ő egyetlen. Vicces az a megfogalmazás, időnként olvasható, rám nagyon kell vigyázni, mert belőlem csak egy van. A többiekre nem, mert ők sokan vannak. Ezt ragadja meg, hogy egyetlen egy van belőlünk. De nem csak ezért vagyok értékes, nem csak ezért vagyunk értékesek, hanem azért is, mert Isten megteremtett, Jézus Krisztus meghalt értünk, és az üdvösségre szán mindegyikünket. Ha egy fiatal azzal szembesül, hogy ő értékes, és valaki megkívánja őt, testét például, ölelgetésre, csókra, szexuális együttlétre, akkor nem úgy adja magát, ha ő igazán érték, és ezt ő felismerte, nem úgy adja magát, mint egy papír zsebkendőt. Tudsz adni egy zsepit? Persze, itt van egy. Sokszor hangzik el ez a kétmondatos kis párbeszéd. Az, hogy egy értéknek tartom magamat, értékesnek, az azt jelenti, hogy ajándék lehet egy fiatal, vagy hát bármelyikünk, ajándék a másik ember számára, valaki számára, akinek ezt az ajándékot féltve, tisztán megőrzöd. A tisztaság és a szüzesség azt jelenti, hogy értékes vagy, és így bánsz magaddal. Most nem nagyon lehet külföldre utazni, de minden világvárosban kaphatók olyan pólók, pulóverek, amire rá van írva nagy betűkkel, hogy I love London, I love Róma, hogy így magyarosan mondjam, természetesen nem feltétlenül így van felírva. Ezek jó kis pénzbe kerülnek, de aki megveszi ajándékba, szépen becsomagolja és hazahozza, de nem veszi fel előtte párszor, hogy hát úgyis majd kimosom, ajándéknak meg jó lesz így is. Hanem vigyázz rá, szomorú, ha beszennyeződik, megsérül. Az Anya Szent Egyház eszményt mutat. Az az eszmény, hogy tisztaság a házasságig, hűség a házasságban. Aki ezt az eszményt követi, vagy legalábbis érzi a szíve mélyén, hogy ez az igazi eszmény, megkérdezheti, hogy mit fog szólni ehhez az őt körülvevő világ. Biztos lehet benne, hogy ki fogják nevetni. Én amikor ezeket elmondom, biztos, hogy valaki csajodik, de ez nem baj. Az, aki érzi a szíve mélyén, hogy ez az eszmény, azt szeretném ebben megerősíteni. Aki nem érte egyet ezzel, azt már többször bátorítottam, hogy valamiképpen mondja el, hogy hogy gondolja a saját felfogását. Nézzen szemben azzal, hogyha esetleg felteszek néhány kérdést, rámutatok esetleges logikai ellentmondásokra. És természetesen szívesen elismerem azt, amiben valakinek igaza van. Ajánlom mindannyiunk figyelmébe, amit Ady Endre írt a Hiszek hitetlenül Istenben című versében. Szépség, tisztaság és igazság. Lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kelletek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok. Beteg vagyok, beteg. Ady Endre, hiszek hitetlenül Istenben. Térjünk vissza oda, hogy az egyház tiltani akar nekünk valamit, amikor a tisztaság eszményét elénk tárja. Természetesen lehet ezt gondolni, de a párkapcsolattal, a szexualitással kapcsolatos szabályokat nem az egyház találja ki. Pszichológusok végeztek kutatást azzal kapcsolatban, hogy mikor nem bánja meg utólag valaki a szexuális együttlétet. Arra jutottak, hogy akkor, ha megelőzte 1000 óra beszélgetés. 1000 óra átlagosan napi 1 órával számolva közel 3 év ismerettséget jelent. Ha van 2 érett személyiség, akkor ennyi ismerkedés után már nyugodtan házasságot is köthetnek. Nagy félreértés tehát az, hogy a párkapcsolatra vonatkozó szabályok csak vallási korlátozások. Mert akkor, ha másokra nem érvényes, akkor biztos a Jóisten nekünk is elnézi, hogyha ezen a téren egy kicsit lazítunk. És utána jön az óriási csalódás és a sok-sok sérülés. Az is nagy félreértés, hogy ez olyan nagyon nehéz lenne. Nehéz persze, de nem túlzottan az, mindenki fel tudja vállalni ennek a nehézségét, éppen annyira nehéz, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy milyen nagy ajándékot jelent számunkra a másik személy, és mi milyen nagy ajándék vagyunk az ő számára. Csak annyira nehéz, amennyire ezt az ajándékot óvni, védeni és megbecsülni kell. És azt sem érdemes elfelejteni az önuralommal és türelemmel kapcsolatban, amit egyébként a tisztaság a házasságig eszmény megkövetel, hogy a házasságban is szükség van lemondásra és önmagunkról való elfeledkezésre. Az eszmény tehát az, hogy tisztaság a házasságig, hűség a házasságban. Egyházunk arra akarja a fiatalságot felkészíteni, hogy képesek legyünk egész lényünkkel, egész életünkön át szeretni. Mi tartozik mindehhez hozzá? Hozzá tartozik a szexualitás, szeretlek, mert enyém vagy, ahogy Gyökösi Endre szépen fogalmazza ezt meg. Az enyém vagy természetesen nem valami tárgyszerű, megalázó birtoklást jelent, kiegészül azzal, hogy én pedig a tied vagyok. Hozzá tartozik az is, hogy szeretlek, mert ilyen vagy, ilyen szép, ilyen kedves, ilyen intelligens, fiatal. Ez a vonzalom. Vonzódunk a kedvesünkhöz. Ez a kedveskedő szeretet teszi a szexualitást emberivé. Szintén Gyökösit idézem, nem lehet az ember szexuális gőzgép és szerelmi idióta. Még az állatvilágban is számos jelét figyelhetjük meg annak, hogy a hím vagy éppen a nőstény milyen színpompás tollazattal, énekkel, tánccal hívja fel magára választottja figyelmét. Két ember kapcsolata mégsem áll meg a szexualitásnál és az erotikánál, mert ez zárt világot teremtene a számukra. Páros önzésben élnének. Ha igazán szeretik egymást, kinyílnak mások felé, például elkezdenek gyermekre vágyni. Társak lesznek a gyermeknevelésben, barátaik lesznek, együtt fordulnak oda azon családtagjaik felé, akik segítségre szorulnak. Vagyis a kapcsolatukban megjelenik az, hogy szeretlek, mert társam vagy. Fiatalok együttjárás, udvarlás, szerelem során sokszor emlegetik úgy a kedvesüket, hogy a barátom, a barátnőm. Igen, a párkapcsolathoz és a házassághoz is hozzátartozik a baráti szeretet is. Amikor nem csak egymást nézik, hanem közösen tekintenek egy irányba. Saint-Exupéry, a kisherceg szerzője azt mondja, hogy ez a szeretet, vagy ez is a szeretet, hogy nem csak egymást nézik, hanem együtt tekintenek egy irányba. A szeretlek, mert enyém vagy, szeretlek, mert vonzó vagy, szeretlek, mert a társam vagy, ez a szeretet, mind a három, azonban értékelést is tartalmaz. Addig szeretlek, amíg kívánatos vagy, vonzó, jó fej, és ha már nem vagy az, akkor mi történik? Akkor esetleg lecserélek? Nem érjük be ennyivel. Többre van szükségünk. Amikor valakit életre szólóan, egész valóságunkkal szeretünk, akkor feltétel nélkül szeretjük. És mi magunk is vágyunk erre. Megszerettelek, mert vonzó voltál, megszerettelek, mert a barátom lettél, téged szeretlek, mert téged kaptalak, hogy szeresselek. És ha már nem vagy olyan, amilyennek megszerettelek, akkor addig szeretlek, amíg újra azzá nem leszel, akinek megszerettelek. És ha nem leszel olyan, akkor is tovább szeretlek, mert már nem tudlak nem szeretni. Ezt az eszményt mutatja nekünk egyházunk, és erre szeretne felkészíteni, ezért az az eszmény, hogy tisztaság a házasságig, hűség a házasságban. Szent Imre herceg példája talán ma aktuálisabb, mint valaha.
Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsor igazgatójának a gondolatait hallhattuk az imént, Szent Imréről, egy kicsit modern megközelítésben, ugye Szent Imre az ifjúság védőszentje, és azt hiszem, hogy eléggé modern, aktuális köntösbe helyezte Szent Imre erényeit Milán atya. Úgyhogy köszönjük szépen ezáltal is neki az értékes gondolatokat. Szent Imrére emlékező blokkunk utolsó elemeként hallgassunk meg egy verset Faludi Ferenc jezsuita szerzetes költőtől, a Napszentjéről. Faludi Ferenc, a magyar barokk irodalom jezsuita költője, Szent Imre hercegről. Magasztaló szent versekkel dicsőítsük az eget, és üdvözlő énekekkel szűz Szent Imre herceget. Nemzetünknek buzgó népe, most érkezik kincsetek, a hercegek példás képe, zöld ágokat hincsetek. Szent Imre jön, ki éltében esküdt, szűz és angyal volt, házassága kötelében szűztársával szűzen holt. Erdő, mező virágozzon, rózsák emelkedjetek, sziget, liget illatozzon, liliumok, keljetek. Szent herceg jön. Hangos szókkal tornyok harangozzatok, sugárágyúk, tarackokkal, öröm új hírt adjatok. Keresztünkkel villogjatok országunknak hegyei, és vígabban induljatok négy címeres vizei. Szent herceg jön. Szent testének térdet fejet hajtsatok. Az ő nagy megszerzőjének örök hálát mondjatok. Áldjuk Istent nagy szentében. Hívek, könyörögjetek. Oltalmában, érdemében, hogy részesek legyetek. Faludi Ferenc jezsuita szerzetes és költő Szent Imrére emlékező versét hallhatták a kedves hallgatók, és a Napszentjére való emlékező blokk után most egy rövid időre elbúcsúzok a kedves hallgatóktól, egy kis zene után a hírpercek következnek, majd a Napszentje, ezután jövök vissza, maradjanak velünk továbbra is.
te menedékem, légy pajzsom, sziklám, oltalmam Jézus, ha ellen tör rám, ha a sok baj között kínoz a kétség, vezess jó útra, ha eltévedek.
Hírek.
Üldözött papokat és közösségeiket segítették.